Kedves testvérek, gyülekezetünk, szeretettel köszönt bennőtöket. Áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, fiatokat, hogy a keresztség által a keresztény anyaszent egyházba befogadhassuk őt. Kérjük Istent, hogy tegye készi a mi szívünket a tanítványátételség szolgálatára. A keresztelőre készülve énekeljük 329. énekünket második versszakával. Kedves testvéreim, a feltámadott Jézus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket a missziói parancssal az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők, ünneplő család és ünneplő gyülekezet, amikor olvassuk Jézus Krisztusnak a földön elmondott utolsó parancsát, bátorítását és buzdítását, akkor úgy tűnhet számunkra, hogy a búcsú vétel órája az egyik legnehezebb, legfájdalmasabb és legkeserűbb pillanat. Ezzel szemben Jézus arról beszél, hogy egyrészt önmaga helyett elküldi majd a Szent Lelket, másrészt pedig, hogy mindazok, akik az ő tanítványai, akik hozzá tartoznak, feladatot kapnak. Olyan feladatot, amelyet örömmel, szeretettel és békességgel tölthetnek be. Ehhez a feladathoz Jézus nem csak azt az igét mondja el, amelyben hallottuk, hogy számunkra parancsként megjelenik az ő akaratának teljesítése, hanem saját magát, önmagát is ígéri. Újra és újra hangzik, megváltunk szava, íme én veletek vagyok, és ez azt is jelenti, hogy veletek maradok minden időben, életetek minden idejében. Egy gyermek érkezése nagy öröm minden családnak. És amikor elhozzák gyermeküket a szülők a templomba, hogy a keresztség által Isten szövetségéhez tartozzon, tele van a szívük hálával. És látom, ismerve a családot, ismerve bennetöket, hogy nem csak néhány embernek a szíve van tele hálával, akik itt az első sorban ülnek, hanem tele van a szíve hálával a rokonoknak, szülőknek, nagyszülőknek. Azért, mert Isten megajándékozatjainak látunk titeket. Hálásak vagyunk azért, mert megszülethetett fiatok. Hálásak vagyunk, és tele van örömmel minden gondolatunk és percünk. Azonban ez az óra, vagy ez a néhány perc értelme szerint nem csak az életet köszöni meg az Úristennek, hanem felajánlást is tesz. Fogadalmat is tesz, hogy a gyermekemet, akit Isten ajándékba adott nekem, a keresztgyermekemet, akit Isten ajándékba adott nekem, azt neki szentelem, neki adom, hozzá vezetem. És talán a legnehezebb éppen ez, hiszen a szülői és keresztszülői hivatás az egyben próbatételt is jelent mindannyiunknak. Higgyétek el, mindannyiunknak. Vajon gyermekemen meglátszódik-e majd a hit? Vajon mindaz, amire fogadalmat teszek, az valósággá válik-e? Jézus valóban ott lesz-e életetek minden idején, a próbatételeknek az idején, a nehezekben, épp úgy, mint az örömteli percekben. Hogyan történhet mindez? Úgy, hogy beengeditek családotok életébe a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Hogy imádságban kéritek őt, legyen életetek ura, vezetője, legyen pásztora. És hisszük, valljuk, hogy a keresztség sákramentumának kiszolgálásával nem csak a ti családotokba történik majd Jézusnak a belépése, hanem a ti belépésetek megtörténik, vagy megerősödik a mi gyülekezetünk közösségében is. Kálvin János az Institúcióban és egy könyvében nagyon határozottan beszél a keresztségről. A keresztségről, amelyet egészen izgalmas módon abba a kérdéskörbe épít bele, hogy mi hogyan vesszük Istennek a kegyelmét. És azt mondja, hogy akkor vehetjük mi Istennek a kegyelmét, Istennek a jelenlétét. Az előbb így mondtam, hogyha beengedjük a családunkba, Calvin azt mondta, hogyha a miénk lesz. Ha bennünk fog lakozni, azaz, hogyha belé oltatunk, és hogyha őt öltözzük fel. A keresztségben az igazi gyökérbe történő beoltatás történik. Tudjuk jól, mi magunk mondjuk is, hirdetjük is, látjuk is, hogy az egyik legrégebbi pomázi református családba keresztelünk most legfiatalabb gyermeket. Büszke a család, és joggal büszke az ősök hagyatékára. Büszke, hogy milyen felmenőkkel rendelkezik. Jézus pontosan ugyanerről beszél, hogy az életünk arra a gyökére történő beoltatás, aki ő maga. És ez pedig egyedül és kizárólag a Szentlélek munkája. Annyira igaz ez, hogy Jézus csak is és kizárólag a Szentlélek által egyesül velünk. Ugyanakkor Calvin azt mondja, hogy amikor megtörténik ez a beoltatás, akkor ez a keresztség. Tudnélik Krisztusba az ő halálán és feltámadásán keresztül vezet az út. Nincs más. Szeretnénk ezt megspórolni, szeretnénk kiiktatni az életből, de ez a néhány csepp tiszta víz, ez Jézus Krisztus halálára és Jézus Krisztus feltámadására utal. És amilyen büszkén mondhatjuk az ősi Verebes családnak a nevét, olyan büszkén mondhatjuk azt is, hogy mi Krisztuséi lehetünk, Krisztuséi vagyunk, de csak és kizárólag az ő kereszthalálán és feltámadásán keresztül. Bármilyen furcsa, meg kell halni ahhoz, hogy életünk legyen. És itt most nem testi halálról beszél az apostol. A másik képe az, hogy le kell vetkőznünk magunkról mindazt, ami bűn, hogy magunkra vehessük Jézus Krisztust. A keresztséggel pedig gyermeketek nem csak az Ambrus nevet kapja, hanem a Krisztusit is, azt, hogy hozzá tartozik, keresztjénnél lesz. Beleoltatik Jézus Krisztus kereszt halálába, részesül vele, mint ahogyan a gaj az ágakat táplálja, és a táplálék a gyökérből fut, onnan veszi a lényeget, amiben beoltatták. Úgy igaz ez Jézus Krisztus halálára és feltámadására is. Amikor megkereszteljük gyermeketeket, övé lesz Jézus Krisztusnak az ígérete. Övé lesz az igazi tő, övé lesz az igazi gyökér, hogy a lélek által megelevenedjen. Azonban mindez életközösséget is jelent Jézus Krisztussal. A benne való életnek minden napját. Calvin szerint Krisztusba Isten igéje a Szentlélek, és a keresztség által old be bennünket Isten. Mert itt valami egészen újnak kell megszületnie, egy radikálisan újnak kell megszületnie, egy egészen új identitásnak kell létrejönnie. Persze tudjuk, mi mindannyian tapasztaljuk azt, hogy legtöbben erre a pillanatra nem emlékszünk az életünkből. Én magam sem emlékszem arra, amikor néhány hónapos koromban az Őrszent Miklósi református templomba megkereszteltek engem. 1975. decemberében. Egy hónapos lehettem. Azonban tudom, mert emlékeztetett az Úristen arra, hogy mi történt akkor. Édesanyám még, amikor lebontották a családi házat, ahol felnőttünk, néhány évvel ezelőtt kezembe adták a keresztlevelemet, és arra a levélre Kántor Ervin, lelkipásztor úr, gyerekkoromnak a tiszteletes bácsia rágépelte azt az igét, amely később az életem sorsfordító igéje lett. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És tizenéves koromban ez az ige döntött Jézus Krisztus melletti életre engem. Azaz tudatosan nem emlékszem arra, hogy mi történt akkor, amikor megkereszteltek, amikor a kereszt szüleim oda tartottak, és a keresztvíz végigfolyt a homlokomon, de tudom, hogy mi történt akkor is ott, mert Krisztus erre emlékeztetett. Jól mondja Luther, immár alig akad valaki, aki eszébe venné azt, hogy meg vagyok keresztelve. Mégis úgy kell a keresztségre tekinteni és hasznunkra fordítani, hogy erősítsen és vigasztaljon minket, hogyha a bűn és a lelkiismeret szorongat. Ilyenkor mondjuk azt, én meg vagyok keresztelve. Ha pedig meg vagyok keresztelve, akkor enyém az ígéret, hogy üdvözülnöm kell, és testem, lelkem elnyeri az örök életet. Ez a keresztségnek a titka, a magva, hogy Krisztusról, a tőről, a gyökérről tápláltatunk, hogy benne vagyunk, és erre emlékeztet bennünket, bennetöket most Isten igéje, hogy ne feledjétek el ezt sohasem. Mi lesz a ti feladatotok? Mi lesz a ti próbátok? Említettem már, hogy gyermeketeknek az életében mindezt tudatosítjátok. A szülők, keresztszülőknek a feladata, próbatétele az, hogy ezt tudjuk-e tudatosítani, hogy Jézus Krisztus érte is meghalt, hogy Jézus Krisztus neki is elkészítette az örök életet, az üdvösséget. Mert ez az ígéret a tiétek, gyermekeiteké. Sőt, mindazoké, akik hisznek a mi Úrunkban, Jézus Krisztusban. Ez a mi szolgálatunknak, ez a ti szolgálatotoknak a felelőssége, hogy Ambrus majd néhány év vagy évtized múlva itt állhasson az úrasztala körül, és ti ülhessetek a padokban. És innen az úrasztalától mondhassa el, hogy Jézus Krisztusé vagyok. És nem ismeretlen ez az út előttetek. mert hogy valóban ismerjük a családot. Hogy ez elmondható, ez kimondható, ez nem egy mese, nem egy kitalált történet, hanem valóság. Hogy Jézus Krisztus megjelenhet az életemben. Az első századok keresztjéneinek, amikor Krisztushoz tartoztak, akkor vállalniuk kellett ezt a kockázatot, valódi életkockázatot, akár a mártíromságot is, hogy a Krisztus nevével együtt jár a próbatétel, a nehézség, a teher, a megvettetés, sőt, ahogyan említettem, még a halál is. És ezzel együtt vállalták azt, hogy az övéhez tartozónak mondták magukat, és hogy a gyülekezet közösségének a részévé lettek. A keresztségben halálukkal elhagytak valamit, a keresztségnek a feltámadás részével pedig egy újat kaptak. Új testvéreket, új nagyobb családot, új olyan közösséget, ahol élet lehet, örök élet. Így a keresztség pillanatában nem csak feladatot kapunk, hanem szűkebb és nagyobb családotok mellett egy gyülekezeti közösséget is. Ide hívunk, ide várunk, ide remélünk bennőtöket. Adja meg az Isten, hogy ez a beoltatás, ez valóságos legyen. Tápláltassa fiatokat, Isten igéje és szent lelke, és hogy ti magatok pedig neveljétek őt minden szeretetekkel együtt, hitre, így adjon néki és mindannyiatoknak az Úristen ehhez erőt, és az ő személyes jelenlétét. Amen. Testvéreim, valljuk meg a mi hitünket közösen. Jöjjetek, álljatok fel, ti magatok is, jöjjetek egy picit közelebb az Úrasztalához. Mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után felejjetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anya Szent Egyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék abban a hitben, melyről szülei és keresztszülei vallást tettek, és add, hogy élő tagja legyen az Anya Szent Egyháznak, melybe most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, Urunk, hogy a keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen.
Fiúnak és Szentlélek nevére. Amen. Isten áldja meg egy kicsit mindennek, hogy növekedjen testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Testvéreim, bennünket is áldjon és üdvözöljön meg a Szent Háromság egyfőre és igaz Istenre. Fogadjátok szeretettel ünnepi alkalmunk kérdéjéből a keresztelési
testvéreim, foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteleti közösségünket. 491. énekünket énekeljük, ez egy reggeli ének, ismert dallamra, mindegyik versszakával tegyük meg. ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 16. fejezetben, az első 16 verset. Hosszabb igeszakasz, ülve hallgassuk meg.
Ajánlom pedig néktek Fébét, ami nénénket, ki a Kenkrékbe egy gyülekezetnek szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban, szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is. Köszöntsétek Priscillát és Akvilát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban. Akik az én életemért a saját nyakukat tették le, akiknek nem csak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az ő házokban van. Köszöntsétek az én szerelmetes Epenétusomat, aki Akhája zsengéje a Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott körülöttünk. Köszöntsétek Andronikuszt és Júniát, az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, akik híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak a Krisztusban. Köszöntsétek Ampillást, ki nékem szerelmesem az Úrban. Köszöntsétek Orbánt, ami munkatársunkat a Krisztusban, és Takhiszt, az én szerelmesemet. Köszöntsétek Apelluszt, ki a Krisztusban megpróbáltatott. Köszöntsétek az Arisztóbulusz háznépéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus háznépéből azokat, akik az Úrban vannak. Köszöntsétek Trifénát és Tripósát, kik munkálkodnak az Úrban. Köszöntsétek a szerelmetes Perziszt, ki sokat munkálkodott az Úrban. Köszöntsétek Rúfuszt, ki kiválasztatott az Úrban és az ő anyját, s ki az enyém is. Köszöntsétek Ásinkrituszt, Frégont, Hermást, Pátrobást, Merkúriuszt és az atyafiakat, kik velük vannak. Köszöntsétek Filológust és Júliát, Nérust és az ő nejét, és Olimpást és minden szenteket, kik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert te hatalmas és szent vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy igéd és szent lelked létrehívta a világ kezdetétől fogva a neked kiválasztott gyülekezetet, az Anya Szent Egyházat. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy kegyelemből hozzád tartozhatunk, és hálásak vagyunk, hogy ehhez a családhoz nem csak mi tartoztunk, hanem tartoztak és tartoznak mások is, szerte a világon és a régmúltban. Hálásak vagyunk, Urunk, mindazért, amit megadtál, véghez vittél egy-egy nemzedéknek az életében, hogy hűségesen megállhatod, hogy gyermeked lehetett, hogy kitarthatod, hogy engedelmesen szolgálhatod. És most arra kérünk téged, Urunk, hogy igéddel bennünket is bátoríts meg, sőt, figyelmeztess a hozzád való hűségre, neked való engedelmes életre. Bocsásd meg, Urunk, azt, amikor elhajlottunk, és amikor úgy gondoltuk, vagy úgy gondoljuk, hogy másban, másnál sokkal nagyobb öröm, békessége lehet az életünknek. Bocsásd meg nekünk, hogyha már túl unalmasnak gondoljuk a te szabadat, igédet, változtasd meg ezért a mi életünket. Szentlélek Isten, arra kérünk, hogy látasd meg velünk ma is, ami Urunkat, Jézus Krisztust,
engedd, hogy megértsük az ő akaratát és szándékát, és hogy mindezt meg is cselekedjük a hétköznapi életben. Amen. Készülünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 172. énekünket énekeljük. Testvérem, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, az apostolnak rómaiakhoz írott levelében a 16. fejezetben, 3., 4. és 5. verseket olvasom ismét. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban. Ők értem saját életüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én szeretett Epájnetoszomat, aki Ázsia tartományának első zsengéje Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az igehirdetés kezdő soraiban szeretnék egy gondolat erejéig visszautalni a keresztségben, vagy a keresztség kiszolgáltatásakor elhangzottakra, hogy tudnélik az első századok keresztjéneinek, amikor magukra vették Jézus Krisztus nevét, mert már bennük élt Jézus Krisztus, ezzel azt a kockázatot is vállalták, hogy esetlegesen el kell hagyni lakóhelyüket, hogy üldözötteké válnak, vagy ahogyan itt az igében hallottuk, hogy le kell tenniük az életüket, nagyon plasztikus, és azt hiszem, hogy mindannyiunk által jobban érthető a károli fordítása, ahogyan hallottuk, hogy oda tették a fejüket, értem. Ez nem azt jelentette, hogy valami elvi kérdésben megegyezett a véleménye Pál apostolnak, illetve Akvillának és Priszcillának, hanem hogy oda kellett tenniük az életüket, a nyakukat, azért, hogy az igazság mellett bizonságot tegyenek. Azaz a keresztség és a Krisztus gyülekezetéhez való tartozás az mindig összefüggött. És hogy mindig ki is ábrázolódott az embernek az életén. Hogy hová tartozik az én szívem, hogy kié vagyok. Hogy kit mondok Uramnak, kit vallok meg Istenemnek. Ma nagyon divatos arról a kérdésről beszélni, hogy fel kellene hagyni mindenfajta intézményes gyülekezeti megfogalmazással, gyülekezeti fórummal, vagy éppen intézményes vallással és egyházzal. Hogy a Krisztus követőket, azokat mindenfajta külső kényszer, egyházi keret és korlát nélkül kellene egybe szerkeszteni, egybe tartani. Nagyon kedvelem, nagyon szeretem tanításában, sok esetben 100%-uk azonosulok Gyökösi Bandi bácsival, de Gyökösi Bandi bácsinak van egy határmondata, egy határkérdés, amit
ennél a fejezetnél, a Szentírásban, amit olvasunk, és annál a témánál, amit ma elővettünk, mégiscsak egy pici, enyhe kritikával kell illetnünk, hogy Bandi bácsi azt mondja, hogy ő úgy látja a 20. században, hogy nekünk mindannyiunknak homo christianosnak kellene lennünk, elkötelezett krisztusi embernek kellene lennünk. És amikor elmondja ezt a példáját, akkor hozzátesz egy sajátos életből vett anekdótát is, történetet is, hogy találkozik az ő barátjával, aki elmondja neki, hogy már nem jár keresztény közösségbe, már nem tagja egy-egy gyülekezetnek sem, talán egyikről a másikra járkált még egy darabig, de most már saját maga éli meg otthonában vagy barátai között a maga kegyességét, és nincs szüksége semmilyen vallásgyakorlási formára. A történetben, minthogyha ez derengene, azt mondja, ha összegyűlünk néhányan barátok, olvassuk az Isten igéjét, néhányszor megtörjük a kenyeret, ez az úrvacsora, és utána pedig, hogyha jól esik, akkor szeretett vendégségül még kenünk egy pár zsíros deszkát is. De vajon így van-e minden tekintetben? Hogy bár igaznak gondolom és vélem Gyökösi Bandi bácsi gondolkodásának a magját, de a következtetést, legalábbis amit a barátja mondott, azt már nem. Igaznak tartom azt, hogy minden tekintetben elkötelezett krisztusinak kell lennünk. De azt kérdésként fogalmazom meg magam, hogy vajon létezik-e egy gyülekezet nélküli kereszténység. Egy régi bölcs mondta, hogy vajon mi az, ami megőrzi és megtartja a házasságot? Vajon a romantika megtartja a házasságot? Azt hiszem, hogyha most megkérdeznénk néhány ifjú párt, akik itt álltak, vagy itt állnak az úrasztala előtt, hogy az életük hogyan lesz majd a jövendőben, a következő napokban, akkor szinte mindenki azt mondaná, hogy én a szerelemben bízok. Abban, hogy a szerelmünk az majd kitart, hogy a szerelmünk az majd megőriz bennünket, hogy a romantika majd összeköt minket. De talán ti emlékeztek néhányan arra a pillanatra, én emlékszem, amikor Sós Laci bácsi kibotorkált az úrasztalához, segítettünk neki, megterített volt az úrasztala, megépítettük kiskelyhekből a tornyot, és akkor így rá könyökölt az úrasztalára, izgultam, hogy mi lesz, és fogta, és a versét így rátette ráadásul a kelyhek tetejére, és elmondta gyászában 63 évnyi házasság után a vallomását, a hitvallását, ahogyan fogalmazott, rútomnak szóló sorokat, amikor elveszítette 63 év után az ő feleségét. És azt mindannyian éreztük benne, hogy itt nem a romantikáról volt szó, nem a szerelemről volt szó, hanem arról a szövetségről volt szó, amit egymásnak adtak. Hogy azt tartotta meg őket, és hogy ez a szövetség, ez a külső szövetség megtartotta benne az érzelmeket, megtartotta benne a szerelmüket. De nem a szerelem tartotta őket össze, hanem az a szövetségi hűség, amit kimondtak, amit adtak egymásnak az Úristen színe előtt. Kedves testvérek, így gondolom én gyakran az egyházzal való kapcsolattartásunkat is, hogy ezért tartom fontosnak egy-egy gyülekezet közösségét, ezért tartom fontosnak a mi gyülekezetünket, ezért tartom fontosnak azt, hogy egy-egy gyülekezet közösségében élet legyen. Fiatalon hajlamosak vagyunk arra, hogy mi a végletekig kiélezzük azokat a rendszereket és azokat a helyzeteket, amelyeket alkalmatlannak tartunk a működésre. Néhány évvel, most már lehet, hogy évtizeddel ezelőtt is, egy ifjúsági óra végén összeírtuk azt, hogy milyennek kellene lennie a jó egyháznak, hogy milyennek kellene lennie a mi gyülekezetünknek. Egy nagy tacepaót készítettünk, Emlékszem, hogy Rudolf Edith hozta be ezt a tacepaót, és az Isten tiszteletről kifelé jövet, ezt kitettük ide, hogy mindenki lássa, mindenki olvashassa, hogy milyennek kellene lenni a mi gyülekezetünknek, egyházunknak, hogy megálmodtuk, hogy megváltoztatjuk a világot, és megváltoztatjuk benne a mi gyülekezetünket. Félreértés ne essék, a pünkösdi lélek az pontosan ezt adja, hogy lesznek látásai embereknek, hogy profétikus gondolatok jelennek meg, hogy hogyan tudunk kilépni a templom falaiból, és hogyan lehet Krisztus evangéliumát ma mindenkinek elmondani. Ez állandó feladatunk és küldetésünk. De vajon megemlékezünk-e arról, hogy hogyan maradhatunk hűségesek? Hogyan maradhatunk kitartóak? Hogyan állhatunk meg a hitben? Fiatalon, amikor az ember igazi parókus, hogy a szüleinél lakik, még nincsen saját otthona, amikor az életben is keresi a maga párját, nincsen megállapodottsága, amikor gyakran a gondolatok, az ideológiák is jönnek és mennek bennünk, és csapongóvá leszünk, elfeledkezünk arról, hogy az ember életében megjelenhet az állandóság. Megjelenhet a mindennapos, hogy reggel ugyanannál a péknél vásárlunk, hogy ugyanabba a boltba megyünk, hogy ismerőssé válnak az eladók, akik számunkra is fontos emberek lesznek, hogy egy idő után már kialakul köztünk egy beszélgetés, hogy bemegyünk a munkahelyünkre, ahol korábban is dolgoztunk, hogy hazamegyünk. Nem lehet, hogy ebben az életben mi elfeledkezünk a hűségről, a kitartásról, elfeledkezünk arról, hogy megmaradhatunk Jézus Krisztusban, vagy csak elégedetlenkedünk. És elégedetlenségünknek a végső konklúziója az, hogy meguntuk a legnagyobb hírt, a legjobb hírt, a legőszintébb hírt, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és a harmadik napon feltámadott a mi megigazulásunkért. Pedig ennél nincs nagyobb, nincs fontosabb, nincs több, amit Isten el tudna mondani nekünk, és nincs több, amit Isten meg tudna tenni értünk. Ez az ő szeretetének a foglalata. És ez nem ismétlődő semmiség, nem unalmas frázis, hanem a legnagyobb, amit Isten adhat. Ez növekedhet meg az életünkben, ez lehet terebélyes fává, úgy, ahogyan olvassuk a példázatban. Az élet hétköznapiságában megélni azt, hogy mit jelent gyülekezethez tartozni, mit jelent tanítványnak lenni. Ilyen tanítványa ami Urunknak, Jézus Krisztusnak, itt a felolvasott igében Akvilla és Priscilla is. Akvilláról és Priscilláról a Szentírásban mindig együtt olvasunk, és mindig együtt hallunk. Sohasem külön jeleníti meg a Szentírás őket. Házas párról van szó. Nem tudjuk, hogy mikor hallották meg a Krisztusról szóló örömhírt, evangéliumot. De azt tudjuk, hogy Akvilla valahol a Fekete-tenger partján született, és több száz kilométert kellett megtennie ahhoz, hogy Rómába kerüljön, a fővárosba, ahol feleségével együtt az egyik leginnovatívabb, korban leginnovatívabb munkát végezte, ma ezen mi nevetünk, de akkor nagy becsülete volt, sátorkészítők voltak. Vízhatlan vásznat készítettek Rómának. Futott az üzletük, mentek a mindennapok, pörgött az üzlet. És egyszer csak, valamikor, ha jól tudjuk, 49-ben Claudius császár egy rendeletet adott ki, hogy el kell hagynia minden zsidónak Rómát. Valami Krestosz nevű illető miatt különböző féle nyugtalanság támadt a zsidók között. Nem tudjuk pontosan, hogy ez a Krestosz, ez azonos volt-e Jézus Krisztussal, és nem tudjuk, hogy mit értettek ezen a nyugtalanságon a rómaiak. De azt tudjuk, hogy el kell hagyniuk a fővárost. Menniük kell, menekülniük kell, ezt mondtam, hogy avval, hogy ők keresztjénnél lettek, azzal vállalták az üldöztetést. Majd Korintusba kerülnek, tanítják Apollóst, a Krisztus hitre, és Pál apostolnak pedig munkát adnak, munkatársává lesznek az ige szolgálatában is, és a kétkezi munkában is. Most, amikor a gyülekezetről beszélünk, akkor a gyülekezetnek mindig vannak ilyen házaspár tagjai. Ilyen Akvillák és Priscillák, akik együtt végzik a szolgálatot. És akik számára együtt sem üres frázis a kereszténység. Mert Jézus Krisztus meghódította a szívüket, és épp ezért elszakíthatatlanok a ő uruktól, és elszakíthatatlanok egymástól is. Áldott dolog az, amikor egy férj és egy feleség együtt tudja magasztalni az ő urát. És ez kegyelem, nem dicsőség. Nem arról van szó, hogy az egyik jobb, a másik pedig rosszabb, hanem az, hogy Isten ezt ajándékba adta nekünk. A valóság az esetek többségében mégiscsak az, hogy egyikük egy férfi, vagy egy nő lesz részesévé egy gyülekezetnek. És ilyenkor mindig olyan szíve markoló, pályó az a kérdés, hogy hol van a te feleséged, vagy hol van a te férjed. Azt is látom, kedves testvérek, Akvilla és Priscilla életéből, hogy egy olyan házaspárról van szó, akiknek van idejük Krisztusra. Akik tudnak erre energiát fordítani. Pedig, ahogyan említettem néhány mondattal ezelőtt, keményen dolgoztak ők a mindennapi kenyérért. És mégis lett és maradt idejük arra, hogy Jézus szolgálatába álljanak. Hogy építsék a maguk gyülekezetét, hol Rómában, hol pedig Korintusban. Testvérek, hányszor kapom, vagy kapjuk azt a választ, amikor hívogatunk valakit Isten tiszteletre, hogy nincs időm. Heti egy órám. Nincs időm igét olvasni, nincs időm arra, hogy imádkozzak, nincs időm arra, hogy szeretett munkát végezzek, nincs időm arra, hogy beteget látogassak. Majd ha lesz időm, akkor megtörténik mindez. Szívemben van az a család, akik évekig jártak a mi gyülekezetünkbe, egy férfi az ő két gyermekével. Ott voltam az életük tragikus pillanataiban, ott voltam a családi kríziseikben, próbáltam segíteni őt is, és a volt feleségét is. Odaálltam mély betegségükben is, és odaálltam akkor is, amikor az egyik szerettüket kellett temetni, mert az erdőben találtak rá. És a napokban összefutottam velük, és megkérdeztem, hogy hová lettek. Hogy a gyerekeket kiíratták a hittanóráról, a szülők ugyan átköltöztek velük együtt Magyarországra, de formálisan bejelentkeztek az egyházba, gyülekezeti tagjaink meglátogatták őket, hová lettek, és azt mondták, van jobb programunk vasárnap. Ez a valóság. Isten igéje pedig megkérdez bennünket, van-e időnk rá? Hűségesnek, kitartónak, megbízhatónak maradni. És az idő mellett lássunk csodát az első századokban, akkor, amikor harcolni kellett a hitért, amikor nem békesség volt, megnyitja Akvilla és Priscilla az ő házának ajtaját, bebocsátást adnak az evangéliumnak, hogy mások is megérthessék a közösségnek az lényegét, hogy nem csak azt mondjuk, hogy közösséget akarunk építeni, de ez a közösséghez nem akarunk tartozni. Ó, de jó, hogyha egy családi otthon az evangéliumnak az otthona is lesz. És végül, testvérek, az ő szolgálatuk azt is jelentette, hogy készek kockára tenni mindenüket. Ma ezt én így fogalmaznám meg, hogy a mindennapi életünkben, a gyermeknevelésünk kapcsán, gyermekeink nevelése kapcsán, vagy a vállalkozásaink kapcsán, vagy a tisztviselői életünk kapcsán, vagy a pedagógusi munkánk kapcsán, vagy az orvosi hivatásunk kapcsán, vagy a boltban, amikor eladunk valamit, vagy amikor elkészítünk valamit két kézzel, vagy megmetszünk egy fát, olyan nem hozunk-e kompromisszumokat, vagy a kompromisszum szó inkább a gyalázatnak a szinonimája Jézus Krisztusra. Hiszem, hogy ma is oda kell tennünk egész életünket, azért, hogy hiteles keresztény életet éljünk. Sokszor nem az a baj, hogy mi rosszat teszünk, hanem az a baj, hogy a mi életünk, a mi megtérésünk nem termi Jézus Krisztusnak jó gyümölcsét. Testvérek, egy gyülekezet közösségében így van jelen Akvila és Priscilla, egy élő közösségben, egy szervezet közösségben, a pünkösd utáni első 100 év egyik közösségében. És hiszem, hogy hűséggel, Krisztus iránti elkötelezettséggel lehetünk mi is tagjai saját gyülekezetünknek, gyülekezeteinknek, református egyházunk egészének. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, fennállva az igére. 393. énekünket énekeljük második verszakával. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, hogy egybe gyűjtöttél bennünket a te szent gyülekezésedbe, Isten tiszteletünkre, hogy ezen a mai napon magasztaljunk téged, aki életünk meghaltál és feltámadtál. Hogy megköszönjük neked az életet, amelyet adtál, és az örök életet, amelyet Jézus Krisztusban nyújtasz. Köszönjük, hogy ehhez a közösséghez tartozhatunk, amely rólad neveztetett el. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a mi gyülekezetünkben is vannak Akvillák és Priscillák. Köszönjük neked, Urunk, amikor amikor látunk olyan bizonságtevőket, akik életüket, energiájukat, idejüket, otthonukat, hivatásukat odabízzák Te reád minden tekintetben. És hogy a mindennapi életben, azokban a szürke hétköznapokban egészen közel állnak Te hozzád, és rólad tesz bizonságot minden munkájuk. Hálaadással köszönjük meg, hogy ez nem csak a múltnak a része, hanem a jelené is, és erőt adsz arra, hogy így formáld a mi életünket, hitünket, gyakorlati kereszténységünket. Megköszönjük neked, Urunk, az elmúlt hét minden áldását és minden munkáját. Eléd hozzuk, Urunk, az elmúlt hétnek gyászolóit, akinek szívük megrendült, imádkozunk értük. Mutasd meg a te hatalmadat, és a feltámadott Krisztussal való életközösségnek valóságát számukra. Köszönjük neked, Urunk, elköltözött testvérünk életét, a rajta keresztül kapott ajándékokat. Engedd, hogy mindaz, ami tőled való, azt követhessük, ami pedig enyészetre való, azt hadd kerüljük. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megkeresztelt gyermekért, hogy növekedjék hitben és szeretetben. Könyörgünk szüleiért, keresztszüleiért, nagyszüleiért, rokonaiért, hogy élő tagjai legyenek a te szent felségednek, anya szent egyházadnak, és hogy élő legyen a veled való kapcsolatuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, az elesettekért. Könyörgünk, Urunk, a pedagógusokért, gyermekeink utolsó hetéért. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért, akik a gyász fájdalmát élik meg évről évre, legyen a te szavad vigasztalás számukra is. Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, megköszönjük az elmúlt hét minden munkáját, segítségét és imádságát. Köszönjük a gyomlálásban való segítséget, az evangelizációban való segítséget, és a hittan megbeszélést is. Testvérek, hirdetem gyermektáborunkat, június 25-e és 30-a között lesz. Ebben az esztendőben úgy döntöttünk, bejárva a helyszínt, hogy a vacsorát is megrendeljük attól az étteremtől, helyben lévő konyhától, amely az ebédet is készíti számunkra, így ebben az esztendőben nem tudunk magunkkal vinni nagyobb élelmiszer csomagot és nagyobb élelmiszer adományt, mert a kis előkészítő konyha nem alkalmas ennek tárolására és az étel elkészítésére. Most arra kérjük testvéreinket, hogy amennyiben szeretnék gyermektáborainkat támogatni, anyagilag támogassák, megköszönjük minden felajánlásukat ebben a tekintetben. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2018. június 8-án emlékharang szólt Gyöngyösi László testvérünk halálának 8. éves évfordulóján. Emlékezett felesége, gyermekei, unokái és testvérei. Istenünk kegyelme legyen emlékező testvérünk életén. Fájdalommal hirdetem, hogy 2018. május 30-án elhunyt Farkas Édó a testvérünk. Temetése 2018. június 8-án volt a budakalászi Csalogány utcai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van, május 15-én elhunyt Éberl Ferenc Máté testvérünk 84 éves korában, temetése június 14-én 11 órakor lesz Pomázi református temetőkertünkben. Urunk, vigasztalja meg a családot. Alkalmainkat hirdetem, kedden a szokásos rendben lesznek alkalmak, Kékkereszt alkalom 6-kor, Csobánkán bibliaóra 6-kor, fél héttől pedig bibliaolvasókör. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 6-kor a most konfirmáltak számára ifi, fél 8-tól a korábban konfirmáltak számára. Meghívót kaptunk, jövő hét szombatra hívnak bennünket csömöri testvéreink. Csömöri testvéreink, csömöri reformátusság álma a magvető háza, templomuk és gyülekezeti házuk elkészítése. Az első ütem elkészült, ez a parókiát, gyülekezeti házat és lelkészi hivatalt jeleníti meg egy épületben. Ennek a hivatalos birtokba vétele június 16-án, 16 órakor lesz Csömörön, melyre szeretettel hívnak és várnak bennünket is. Csömörön ez az emlékmű köz 4-ben található. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon. A mai napon 18 órától Psalmus kórusunk évadzáró hangversenye lesz, utána pedig 7 órától presbiteri gyűlést tartunk. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra. Testvérek, istentiszteletünk végén 338. dicséretünket énekeljük első és második versszakával. Fennállva vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Isten áld meg a Áldás békesség Isten velünk, viszontlátásra!